8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Fel kell számolni a belső perifériákat annak érdekében, hogy Magyarország versenyképességét növelni tudjuk, így fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 14. Infoparlament Információs Társadalom Parlamentje című konferencián az Országházban. Navracsics Tibor előadásában úgy fogalmazott, a fejlettségi mutatók szerint az ország összességében egyre inkább felzárkózik az Európai Unió átlagához, az adatok mégis komoly területi különbségeket mutatnak az országon belül. Budapesten kívül az összes régió fejlettsége az Európai Unió átlaga alatt van, a területi különbségek csökkentése és a versenyképesség javítása szorosan összefügg, fogalmazott Navracsics Tibor. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a városokat barátságosabbá, kevésbé zsúfoltá és kevésbé szennyezetté kell tenni, vidéken pedig helyben elérhetővé kell tenni a közszolgáltatásokat. A fejletlen periférikus területek fejlesztése érdekében infrastrukturális beruházásokra, a digitális kultúra szintjének emelkedésére, a képzettség emelkedésére, a foglalkoztatottság növelésére, a munkanélküliség csökkentésére, összességében pedig a területi különbségek csökkentésére van szükség, hangsúlyozta a miniszter. A kiskereskedelmi forgalom jelentős növekedése összességében azt jelzi, hogy a kormányzati intézkedések eredményeként a fogyasztás a helyreállás szakaszában tart, ezt a folyamatot az infláció leszorítása és alacsony szinten tartása, így a reálbérek szeptember óta tartó folyamatos növekedése érdemben támogatja, így kommentálta a legfrissebb adatokat közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca hivatkozott a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentésére, amely szerint 2024 áprilisában 3,2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest, így az év első 4 hónapjában éves alapon összességében 2,4%-kal bővült a fogyasztás. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint havi alapon, vagyis az előző hónaphoz képest minimális 0,9%-os mérséklődés volt megfigyelhető, ezt elsősorban olyan szezonális hatások okozták, mint a húsvéti ünnepekhez kötődő márciusi nagybevásárlások utáni visszafogottabb költés. Meghaladta a 75%-ot a magyarországi földgáztárolók töltöttsége, a hazai arány a negyedik legmagasabb Európában, a felhasználáshoz mért mutatónk 48% feletti, a harmadik legkedvezőbb a kontinensen, jelentette be Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. Az uniós feltöltési terv alapján Magyarországnak július elejére kellene elérnie a 65%-os szintet, ez az elvárás már jóval korábban május elejére teljesült. A végleges célérték november 1-i határidővel az Európai Unió földfelszín alatti tárolóval rendelkező tagállamai számára egységesen 90%, közölte a tárca. A jelenleg elérhető mintegy 5 milliárd köbméternyi készlet, több mint kétszerese az elmúlt fűtési szezonban a háztartások által felhasznált mennyiségnek. Magyarország a megelőző 5 év átlagához képest egymás követő 2 évben is 1/5-ével csökkentette a gázfelhasználást. A megfelelő felkészülés és a tudatosabb fogyasztás is hozzájárult a hazai ellátás biztonság zavartalan fenntartásához, jegyezte meg az Energiaügyi Minisztérium közleménye. Új 3-szintű prevenciós stratégiát javasolnak a bőrrák elleni nyári érzékenyítő kampányokban a Magyar Dermatológiai Társulat onkodermatológus szakértői, közölte a szervezet. Közleményük szerint a bőrrák elleni küzdelem bizonyítottan hatékony eszközeit és szakmai ajánlásait összefogó anyagban a szakértők az Európai Dermato-Onkológiai Társaság friss ajánlásaival összhangban határozott álláspontot képviselnek az esztétikai célú napozással, szolárium használattal szemben, nyomatékosítják az önvizsgálat és az egyéni rizikók tudatosításának, Továbbá a már diagnosztizált esetek adekvát kezelésének, utánkövetésének fontosságát. A közleményben hangsúlyozták, a korai stádiumban felismert bőrrák általában jól kezelhető, a betegség kialakulása tudatos UV-védelemmel, előre haladása rendszeres önvizsgálattal és korszerű terápiákkal megelőzhető.
Az időjárásról.
Pénteken a keleti országrészeken fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, közben nyugat felől fátyol felhőzet is sodródik az ország fölé, legfeljebb elvétve lehet zápor és a légmozgás is csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Krisztus követe vagy. Harmadik rész. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Pál Filippibeliekhez írott levele, 3. fejezet, 20. vers. Foglaljuk össze az eddigieket. Ahhoz, hogy alkalmas légy a követségre, a következő jellemzőkkel kell rendelkezned. Első. Az általad képviselt ország állampolgárának kell lenned. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Második. Jellemednek és magatartásodnak hazád értékrendjét kell tükröznie. A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel. Pál tesszalonikaiakhoz írott 2. levele, 1. fejezet, 11. vers. Harmadik. Rendelkezned kell a megfelelő felkészültséggel. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 12. fejezet, 4. vers. Negyedik. Hűségesnek kell lenned a hazádhoz. Most nézzünk meg két további jellemzőt. 5. A nagykövetnek hatékony kommunikátornak kell lennie. A legjobb nagykövetek két nyelvűek, megértik és beszélik a körülöttük lévők nyelvét. Képes vagy rá? Ahhoz, hogy jó választ adj, meg kell értened a kérdést, a kérdezőt és annak hátterét is. A Biblia azt mondja, legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek. Péter 1. levele, 3. fejezet, 15-től a 16. versig. Figyeld meg! Legyetek készen mindenkor! 6. A nagykövetnek jó diplomatának kell lennie. A nagykövetek akkor a leghatékonyabbak munkájukban, ha megnyerőek. Nem szeretnéd, ha olyan valaki képviselni a hazádat, aki arrogáns és durván bánik másokkal. Jézus azt mondta, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János evangéliuma 13. fejezet 35. vers. A mi üzenetünk az evangélium, a stratégiánk pedig a szeretet. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet, 20. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen, mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33.
Római ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2024. június 14-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint ma már több napsütésre számíthatunk, és csak elvétve fordulhat elő gyenge zápor. Keleten még az északi, az Alpok alján a déli délnyugatira forduló szél lehet időnként élénk. A délutáni órákban 22-27 fokot mutathatnak majd a hőmérők. És akkor a tartalomból. Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Miskolcváros napján Hajnal József. A Magyar Rádió korábbi miskolci stúdiójának vezetője, a Szolnok megyei Néplap főszerkesztője, a Miskolci Egyetem oktatója az utóbbi években könyveket is írt, vagyis egész életében a kommunikációval foglalkozott. Vele beszélgetek majd ebben az órában.
Én itt azért évtizedeken át rádióztam, meg a legkülönbözőbb sajtóorgánumokban, miskolciakban és nem miskolciakban írogattam, illetve írtam, és közrejátszik az is, hogy én azért nagyon fontos feladatnak tekintettem, hogy azt a helyet, ami nekem a szívem csücskében lakozik, ezt a Miskolci Egyetemnek hívják, és az ott dolgozó embereket, azt a több mint 100 professzort, és az ő munkásságukat, az ő tevékenységüket próbáljam meg valamilyen úton, módon minél közelebb hozni a város lakóihoz, és megismertetni, mert hát az mégiscsak furcsa dolog, hogy van egy ember, akinek Delhiben előre köszönnek, legalábbis a kristályosodási konferencián, Miskolcon meg esetleg nem tudják, hogy kicsoda ő. Egyébként én azt gondolom, hogy a város ilyen szempontból elég tisztességesen viselkedik, mert időről időre mindenféle elismerésekkel jutalmazza ezeket a nagyszabású, nagyon jól gondolkodó embereket.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Miskolcváros napján Hajnal József. A Magyar Rádió korábbi miskolci stúdiójának vezetője, a Szolnok megyei Néplap főszerkesztője, a Miskolci Egyetem oktatója az utóbbi években könyveket is írt, vagyis egész életében a kommunikációval foglalkozott. Vele beszélgetek a következőkben. Sok szeretettel köszöntöm Hajnal Józsefet itt az Európa Rádió stúdiójában, és már most előre bocsátom azt, hogy tegeződni fogunk, már csak azért is, mert te nekem nagyon sok évig, hát szerintem 15 évig biztos, hogy főnököm voltál, mint főszerkesztő a Magyar Rádió Miskolci szerkesztőségébe, de mondhatnám azt is, hogy regionális stúdiójába nagyon sok neve volt ennek, erről majd beszélgetünk, de az apropó, hogy itt ülsz a stúdióban, az pedig az, hogy Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehettél át Miskolcváros napján. Gratulálunk!
Köszönöm szépen!
Számítottál erre?
Nem, dehogy is nem számítottam rá. Egyszer valakik fölhívtak, és azt kérdezték, hogy átveszem. Hát természetesen, hogyha azt gondolom, hogy ez nem csak az illetlenség miatt, hanem egyáltalán ez egy emberi tartáshoz tartozó valami, hogyha azt mondják, hogy te valamit jól csináltál, és ezért mi valamilyen elismerést adunk, akkor nem illik azt nézegetni, hogy ki kezéből kapja meg az ember a díjat, de egyébként is én azt gondolom, hogy nagyon örültem annak, hogy Veres Pállal foghattam kezet, és azt mondta neki, amikor a díjátadó volt, hogy ez a sosem gondoltam volna a helyzetek közé tartozik, és nagyon örültem ennek a dolognak.
Mivel érdemeltette ezt ki, mit mondtak?
Hát ezt valójában tőlük kellene megkérdezni. Én gyanítom, hogy ebben jelentős mértékben közrejátszik maga az effektív újságírás, tehát hogy én itt azért évtizedeken át rádióztam, meg a legkülönbözőbb sajtóorgánumokban, miskolciakban és nem miskolciakban írogattam, illetve írtam, és közrejátszik az is, hogy én azért nagyon fontos feladatnak tekintettem, hogy azt a helyet, ami nekem a szívem csücskében lakozik, ezt a Miskolci Egyetemnek hívják, és az ott dolgozó embereket, azt a több mint 100 professzort, és az ő munkásságukat, az ő tevékenységüket próbáljon meg valamilyen úton, módon minél közelebb hozni a városlakóihoz, és megismertetni, mert hát az mégiscsak furcsa dolog, hogy van egy ember, akinek Delhiben előre köszönnek, legalábbis a kristályosodási konferencián, Miskolcon meg esetleg nem tudják, hogy kicsoda ő. Egyébként én azt gondolom, hogy a város ilyen szempontból elég tisztességesen viselkedik, mert időről időre mindenféle elismerésekkel jutalmazza ezeket a nagyszabású, nagyon jól gondolkodó embereket. A harmadik dolog pedig az, hogy amikor befejeződött a rádiózás az én életemben, akkor elkezdtem könyveket írni, aminek az a magyarázata, hogy egy csomó olyan információval rendelkeztem, ami nem kapott nyomdafestéket, és gyakorlatilag az éter hullámain sem lehetett közreadni, mert nem olyan természetűek voltak. Vagy a személyességük miatt, és akkor különböző sajtópereket kellett volna bevállalni, vagy pedig a furcsaságuk miatt. És ezért én azt gondoltam, hogy jó, akkor próbáljuk meg ezt valamilyen irodalmi formába, mondjuk egy regénybe egymás mellé rakni, és akkor így születtek meg ezek a könyvek.
Most arra gondoltam, hogy ha téged be kell mutatni egy szóval, két szóval, három szóval, akkor téged hogy lehet bemutatni? Újságíró?
Persze, természetesen.
Ebben benne van minden?
Csak is ez áll legközelebb hozzám, az összes felszínességével és az összes sekélyességével együtt, nem akarom ezt leegyszerűsíteni, de az újságírók azért természetesen abból fakadon, hogy rengeteg témához nyúlnak, hiszen én is beszélgettem, soha nem gondoltam volna, hogy Török Pali bácsival az idegsebész, vagy idegsebész főorvossal, Miskolc egyik legismertebb és, hogy mondjam, legnagyobb személyiségével, és beszélgettem óvodás kisgyerekkel is, vagy találkoztam óvónővel is, és beszélgettünk különböző témákról, tehát egy újságírónak nagyon sokféle dologhoz hivatalból általányozva hozzá kell nyúlnia, és ez önmagában hordozza a sekélyességnek, vagy a felszínességnek a következményét. Hát aztán van, aki igyekszik egy kicsit jobban elmélyülni valamiben. Én azért a kommunikációt egy nagyon fontos dolognak tartottam, és azt gondoltam, és gondolom most is, hogy vannak törvényszerűségei, amit talán meg lehet ismerni hasonlóképpen a fizikához, vagy a mechanikához, és miután én ebbe egy kicsit jobban bedolgoztam magam, a kommunikáció elméletét és magát a kommunikáció gyakorlatát tanítottam is a Miskolci Egyetemen. Tehát ilyen értelemben valamiféle pedagógiai munkálkodást is végeztem, és hogyha ezt szabad elmondani, akkor ebből számomra a legtanulságosabb része az volt, amikor rájöttem arra, hogy ezek a fiatal emberek igazán nem tartják annyira fontosnak, vagy nem tartják fontosnak az értelmiségi létüket. Hiszen az, aki elvégzi az egyetemet, és mondjuk lesz mérnök, vagy közgazdász, vagy pedagógus, az ha akarja, ha nem akarja, értelmiségi lesz, a társadalomban egy olyan rétegnek lesz a képviselője vagy a tagja, akiknek az a dolguk, hogy a fejükben lévő tudást azt adják tovább. És ennek megfelelően kell viselkedni. Tehát egy csomó olyan dolog van, amit meg kell, hogy engedjen, vagy meg kell, hogy követeljen magától egy értelmiségi ember, és egy csomó olyan dologban, amit meg nem engedhet meg magának, azért, mert ő például 100 gyerek előtt áll kin a táblánál, vagy azért, mert ő 10 gyereket vezet az könyvtárba, az óvodából, és így tovább, tehát lehetne sorolni. És akkor ennek, mondom, vannak velejárói is, csak egy példát mondok, amikor én legelőször Miskolcra kerültem, akkor nagyon megörültem, és úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon fontos dolog lesz, hogy a költészet napján kimegyek, akkor még nem volt meg a József Attila szobor. És akkor voltunk egy olyan 6-an, 7-en. Hála jó Istennek, most már legalább 200-an voltunk. És akkor, amikor én úgy 6-an, 7-en voltunk, akkor azt kérdeztem, hogy de hol vannak a magyar tanárok? És mondták, hogy hát tanítanak. De hát ilyenkor nem tanítani kell, hanem ki kell jönni, és egy gyerek sokkal többet kap ettől az eseménytől, mint esetleg attól a 40 perctől, amit irodalmi órával töltenek el. És ilyesfajta élmények vezettek oda, hogy én ezt elmondjam ezeknek a tanítványaimnak, hogy az egyetemen, hogy a marketing intézetben, illetve a szociológiai intézetben tanítottam, hogy az értelmiségi lét az egy magatartás forma, amit ha akarja, ha nem, ezt már nem tudja kidobni a fejéből azt az 5 könyvet, vagy 10 könyvet, vagy 100 könyvet, amit be kellett, hogy emeljen. Tehát ezt már vinni kell.
Hát nagyon sok olyan dolgot mondtál, amiben riporterként bele tudok kapaszkodni. Tehát most egy egész halmaz van előttem. Itt ugye az van benne, hogy mikor kerültél Miskolcra, tehát hogy te nem tőzsgyökeres miskolci vagy, benne van a pedagógus lét, benne van a kommunikáció, az újságírás, tehát most ebből én kiragadnám azt, hogy te nem tőzsgyökeres miskolci vagy. Mégis itt kaptál irodalmi díjat, mert azért jó pár évtizede már itt élsz. Honnan indultál, Jóska?
Hát ez egy furcsa kezdet, azt gondolom, hogy keveseknek adatik meg, hogy mi a családunkban, mint hogy 4 testvérem van, 4 különböző szakmát tanultunk meg, és ezek között van erdőmérnök, például az öcsém, a húgom, matematikus, itt végzett egyébként informatikus a Miskolci Egyetemen, a bátyám pedig orientalista. És amikor mi leültünk ebédelni, akkor ez olyan volt, mint egy peripatetikus iskola, vagyis mindenki elmondta azokat az információkat, amiket tudott, amiket hallott, és akkor ebből azt lehetett érezni, hogy a világ az nem csak annyi, amennyiben én szuszakolok, és ott mozgolódom, és tanulom Newton 1., 2. és 3. törvényét, hanem egy kicsit szélesebb, és hát még mennyi minden van ezen kívül. Arról nem beszélve, hogy ha hozzá akartál szólni, vagy azt kérdezted, hogy te is az kicsoda, aki Max Weber, az kicsoda, mondd már, mert nekem ezt a Műszaki Egyetemen nem kellett megtanulnom, és akkor, tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon jó iskolának számítottak. Ez volt az én kiindulási pontom a szüleimmel együtt egyébként, és aztán a másik dolog pedig nagyon furcsa, hogy én most nem azt fogom mondani, hogy hát a Miskolci Egyetem az a maga tudás halmazával és a professzoraival, ami egyébként igaz volna. De éppen most vetettem számot egy barátommal, egy jó barátommal arról, hogy nekünk az egyetem mellett volt egy másik egyetemünk is. Ez az másik egyetem, ez pedig egy társaság volt, egy 8 tagból álló fiatal emberek társasága, tankörtársak vagy évfolyamtársak voltunk, és ez a 8 ember úgy összekapaszkodott már az egyetem idején, mind a mai napig kapaszkodik egymásba, hogy velük tartani, és velük, hogy mondjam, fönn lenni, meg akár alásüllyedni, azért az egy nagy élmény volt, és ez adta azt a bizonyos kiinduló pontot, amit te most kérdeztél tőlem. A többi az már mind következmény, azt hiszem.
És hogy jött az, hogy te mérnök szeretnél lenni?
Nem akartam a humán vonalra kerülni, mert a bátyám kiválóan vitte, azt láttam, hogy nagyon ügyes, sikeres. Tehát én nem akartam bölcsész lenni, úgy gondoltam, hogy a műszaki világ az az enyém, és sokáig ez így is volt, hogy én ezt így is gondoltam.
Miskolci Egyetem, ugye? Ez már a mérnöki képzés.
Az egyetemen ez a baráti társaság sodort egyfajta irányba, és akkor én rájöttem, itt a miskolciak talán ismerik, hogy volt itt egy sokszög eszterga feltalálója, és ő is nagyon sok viszontagságon ment keresztül, és végül is oda hozták az egyetemre, és ezt azt hiszem talán a Digépnél dolgozott az illető, és a hallgatók sokszor mentek hozzá, hogy hajtóművet kell tervezni, és nincs valami ötlete, hogy ennyi a bemeneti, ennyi a kimeneti teljesítmény, és akkor ő mindig mondott, vagy 10 ötletet, ebből a 10-ből mondjuk 6 elképesztően rossz volt, de 4 az originális volt. Tehát olyan, amit, hogyha te ülsz a széken, és teljes erővel megfeszítve gondolkodsz, akkor se jutott volna az eszedbe. És akkor én ezt úgy mérlegeltem, és rájöttem, hogy nekem valószínűleg legalább 9, mert egyet be kellett adni feladatként, rajzként, de a 9 is rossz lett volna, tehát én nem lettem volna igazán jó mérnök. Hogy ez így lett volna, vagy sem, ezt nyilván már nem tudjuk meg, de én akkor rögtön azt gondoltam, hogy elmegyek inkább az újságírás fogom gyakorolni, és akkor sikerült különböző állomásokon keresztül eljutni erre a pontra.
Egyetem alatt is azért már ott ügyködött benned az újságírós, a tollforgató ember?
Hát ott volt egy egyetemi lap, én az egyetemi lapba írogattam, kiváltképp 5 éves koromban, és az ember könnyen elhiszi magáról, hogy most már akkor valami, ez kiváltképp most érvényes, azért is hozom ezt így szóba, mert könnyen elhitetik a fiatal emberekkel, hogy nem kell megmászni a hegy tetejét, de azt meg kell mászni, ott nincs mese. Azt mondta egyszer Törőcsik Maria lányának, hogy azt nem lehet tablettában bevenni, lehet, hogy pontosan nem így mondta, azt a Háború és béke című első és második kötetet. Hogy egy kis víz, lenyeled, és készen van, benned van. Nem. Azért meg kell dolgozni a 800 oldallal. És ma már azt gondolom, hogy könnyen elhitetik azt, vagy könnyen mondogatják azt, hogy nagyon gyorsan el lehet érni sikereket. Biztos, hogy van olyan szakma, vagy van olyan kiváltképp, ha valakiben van valami tehetség, és nagyon jól énekel mondjuk, vagy ilyesmi, de utána jön rá az illető, hogy azért itt még van pótolnivaló. Van pótolnivaló. Én ezért nem örülök a nagyon-nagyon sok újságírói kurzusnak, hogy itt hirdetnek meg újságírói kurzust, ott hirdetnek meg, itt hirdetnek meg énektehetségképző kurzust, és mindenféle olyan kurzust, ami percembereket gyárt, és akkor ezek egy idő után eltűnnek a süllyesztőbe. Azt se tudjuk, hogy voltak vagy nem voltak, mert hát jönnek az újak. Vannak olyan iparágok, amik erre szakosodtak, hogy új és új, mint a arckrém esetében, hogy és újabb dobozokat és márkákat kell kitalálni, még akkor is, hogyha lényegében a dolog nem változik, azért, hogy az illető azt higgye, hogy valami új dolgot vett, és ez most majd őt meg fogja váltani, és majd a ráncokat el fogja tüntetni. Nem tünteti el. És hogy ezeket a gyerekeket arra biztatják, hogy ilyen fakultásokat végezzenek el, amikben olyan nagyon mély tudományok nincsenek, és olyan nagyon mély követelmények nincsenek, inkább arról van szó, hogy kell értük fizetni, és a szülők meg úgy vannak vele, hogy Hát, ha tényleg tehetségre. Ki az, aki bemeri vállalni, hogy azt mondja, hogy az én gyerekem az lehet, hogy gyönyörűen énekel, de az nem tehetséges. Senki nem vállalja be. És a kockázata az megvan, pénzügyi kockázata föltétlenül, és hát ezekből a kurzusokból azért egy-kettő olyan kvalifikált fiatalember kerül ki, aki esetleg alkalmas arra, hogy na, belépjen a porondra. Aztán lesz belőle egy percemberke, és aztán utána meg eltűnik. Tehát ezek szomorú dolgok, de hát mostanában ez így működik, tudomásul kell venni. Én annak nagyon örülök, hogy nagyon sok olyan fiatalemberrel találkoztam, és találkozom mostani munkámból következően, akik brilliáns, hogy mondjam, koponyával rendelkeznek, és nagyon komoly befektetéseik vannak, szellemi befektetéseik vannak.
Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést a Szabó Lőrinc díjas Hajnal Józseffel. Tartsanak velünk!
Hogy jött akkor, hogy ugye a mérnökséget félretetted, és akkor bekopogtál egy szerkesztőségbe, hogy te újságíró szeretnél lenni?
Én azt gondolom, hát ez is egy kicsit olyan vargabetűs dolog, mert az egyetemen most már nincs az egyetemeken, a legkülönbözőbb felsőfokú intézményekben nincsenek, vagy legalábbis nagyon kevés önképzőkör működik. Ami nagy baj szerintem, mert szakbarbárok képződnek. Gyerünk előre, aki egyébként tehetséges és ügyes, vagy jó gondolkodású, az megy előre, és akkor azon a vonalon jó mélyen bedolgozza magát, és akkor a világ az ennyi. De hát az önképzőkörök azért voltak nagyon jók, mert kitágították ezt a horizontot. És én egy ilyen önképző körben ügyködtem, mindenféle egy filmet forgattam, és én úgy gondoltam először, hogy hát igazán a film világa az, ami izgalmas nekem, és megtanultam fényképezni valamennyire, akkori szinten természetesen. Igen. És akkor bementem egy szerkesztőségbe, és akkor azt mondtam, hogy én szeretnék itt fényképezni, fotoriporterkedni, és akkor kérdezték, hogy milyen paraméterekkel rendelkezem, elmondtam, és akkor azt mondtam, nem is fényképezést kínáltak, hanem egy ilyen labormunkát. Tehát már a riporterek munkáit, ami nem lett volna rossz, mert nyilván abban is el lehet mélyülni, és akkor mondták, hogy hát szűk lesz magának ez a cipő, beszéljünk másról, és akkor felajánlották az alapján, hogy énnek már vittem cikkeket oda, amik megjelentek ebben az egyetemi labban. És akkor én elkezdtem, ez a Szolnok megyei néplap volt ebben a szerkesztőségben, a Grádicson fölfelé menni, és akkor léptem, és végül is aztán egyszer főszerkesztő lett belőlem.
Hát akkor Miskolcon egyetemista voltál, de nem maradtál Miskolcon.
Nem.
Elkerültél Szolnokra, és Szolnok után lettél igazán miskolci?
Hát én, amikor ide visszajöttem Miskolcra, én Miskolcot hátulról ismertem, a barátaim révén. Tehát én tudtam, hogy ki kinek a barátja, ki kinek a szeretője, ki kivel van olyan viszonyban, ami remek munkakapcsolat, és ki kivel van, akár a munkahelyén is olyan viszonyban, hogy az mindennek mondható, csak nem nexusnak. És aztán, amikor lehetőség adódott, hogy én megpályázzam ezt az állást, a stúdió vezetői állást, akkor
ez a Magyar Rádió,
ez a Magyar Rádió Miskolci stúdiója volt, akkor amikor én ezt megnyertem, megkaptam ezt az állást, és másnap, amikor október 2-a volt, amikor betöltöttem, akkor engem egy csomóan fölhívtak, hogy szia Jóska, hallom, hogy itt vagy, és hogy hát, hogyha tudok valamiben segíteni, és ebben Bán Anna, vagy Bán Anuska, nekem Bán Anuska például, aki az iparkamarának volt a titkára, egészen az egyetemi oktatókig, Rósz András, akadémikus professzor, aki azt nem is is tudom, hogy akkor már talán akadémikus volt, és tehát, hogy sokan fölhívtak engem, és sok mindenkivel beszéltem úgy, hogy én már őt ismertem. És én nem mondom azt, hogy hazajöttem, mert nem hazajöttem, ez hazugság lenne. De azzal a szándékkal jöttem ide, hogy én, ha csak lehet, akkor hadd érezzem már itt jól magam. És akkor mindent igyekeztem elkövetni ennek érdekében, igyekeztem olyan társaságokat keresni, igyekeztem bekapcsolódni olyan munkákba, olyan vonulatokba, olyan kezdeményezések mellé állni, amik hát segítették ezt a várost, és segítették azt, hogy én jól érezzem magam. Ilyen esemény volt, amit említettem, ez a költészetnépi dolog is, mert kimenni április elején a Bükkbe, Lillafüredre, és ott megállni a napsütésben úgy, ahogy ezt annak idején a költő tette, az nagyon szép dolog, meg nagyon jó dolog. És minden bizonnyal nem véletlen az, hogy megszületett például ez a költemény, de hogyha mondjuk az egyetemre elmegyünk, és akkor ott megnézzük azokat a képzőművészeti alkotásokat, vagy ott beszélgetünk néhány emberrel, és akkor ők elmondják nekünk, hogy hát, volt, aki olyan matematikus, aki mondjuk Sályi István, nekem Sályi Pista bácsi, mert hát ő akkor volt a rektor, de hát a mechanika tanszéknek ő volt a tanszékvezetője, és félelmetes volt, és tartottunk tőle, és hát egyébként meg csodálatos volt az előadásait hallgatni, vagy Terplán Zénó, akinek a lépcsőn ültek az előadásai, mert olyan fantasztikus dolgokat mesélt, és ő olyan volt például, aki nem csak a gépelemekről szólt, hanem mindig egy kicsit kivitte az embert az előadó termen kívülre. Tehát oda akarok kiukadni, hogy volt is rá módom, hogy én ezt a lehetőséget ezt felhasználjam és éljek vele.
De most a Magyar Rádióban itt Miskolcon a főszerkesztői posztot te egészen addig betöltötted, majdnem helyel közel, amíg megszűnt itt a rádiózás. Te ennyi idő alatt, ugye nem egy-két évről van szó, pontosan mennyi,
95-ben jöttem ide, 1995, október 2-án.
20 év körül. Igen. Ki tudtál teljesedni? Meg tudtad azt valósítani itt főszerkesztőként, amit elgondoltál, amiről most beszéltél az előzőekben?
Végeztem a munkám, csináltam a dolgom, és abban reménykedem, hogy az utókor engem igazol. Azt nagyon sajnáltam, és nem is igazán értettem, hogy lehetett az, hogy a térség elengedte ezt a stúdiót. Tehát ezt egyik napról a másikra bezárták, és nagyon kevesen voltak, akik protestáltak, és voltak, akik azt mondták, hogy de hát ez nekünk kell, hát ez egy, előtte is megállítottak az utcán, és utána is, hogy szerkesztő úr, és mit ér, zöldségárus, nagyon kedves, mind a mai napig köszönünk egymásnak, és mondta, hogy hát azért szívesen hallgattam, meg hogy hallgatta a rádiót, de hogy a térség az elengedte, és ebben például a politikusok, el voltam képedő, nekik ez nem kellett, hogy semmi más, csak a politikusok. De a politikusok mellett voltak olyan értelmiségiek, és itt kanyarodnék vissza ahhoz, hogy igenis az értelmiségét időnként azt mondja, hogy de hát én gyakoroljam ennek a mondjuk a meghallgatását, vagy az elolvasását, vagy a művelését. Tehát, hogy egy könyvtárba, hogyha van egy könyvbemutató, akkor hadd teljen már meg az a terem, vagy hogyha, és nem kell nyilván mindenre elmenni, de hogy gyakorolja az illető azt, hogy ő egy értelmiségi. És hát, hogyha ez mutathatta volna azt, hogy itt valakik megszólalnak abban az értelemben, hogy felszólalnak a rádió mellett, de hát ez nem történt meg. Így akkor a rádió az elszállt, elment. Elment a csillagokba, úgy is mondhatnánk, meghalt. És nem lett a helyén semmi. Természetesen azok a rádiók, akik akkor kezdtek el működni mellette, azok nagyon szépen megerősödtek is. Azt kell mondjam, most nem az udvariasság kedvéért, hogy ilyen értemben az Európa Rádió is megerősödés és hozta ezt a kvalitást, és hozza ezt a kvalitást, és más rádiók is megtették ezt. De én akkor is, és hát nyilván ez jogomban áll, sajnálom, hogy egy tolvonással sikerült abból a léghajóból, amit Magyar Rádiónak hívnak, sikerült kidobni ezt a 9 ballasztot, amit a vidéki stúdiók jelentettek. Ez azért valahol csak egyfajta szellemi műhely volt, nagyon jó közösség volt. Én nagyon szerettem a kollégáimmal együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy letett valamit abban az időben a térség kommunikációs asztalára. Hát aztán utána az idő az átlép fölötte, tehát ezen már kár siránkozni, és nem is vagyok olyan helyzetben, hogy én most itt kezdjek krokodilkönnyeket hullatni. A dolognak nyilván vannak tanulságai.
Hát igen, ez fájdalmas volt ez az akkori lépés, nem csak neked szerintem, hanem annak a 9 stúdiónak az összes kollégának, és páran maradtunk csak, akik még ugye tovább is tudtunk egy ideig még dolgozni.
És talán néhány hallgatónak is.
Igen. Ezután, ugye téged ekkor nyugdíjaztak, ha jól emlékszem. Azóta mi történt? Jó, voltál bent talán egy-két évvel ezelőtt itt nálam, és beszélgettünk az egyik könyvedről, de hát nem egy könyv, hanem több is született azóta.
Én nagyon örültem annak, hogy minden újrakezdésben és minden ilyen keserves dologban van valami jó, amit az ember csak később ismer föl, és nekem az volt ebben a jó, hogy az égiek vagy a sors oda sodortak a Miskolci Egyetemre. Hát ami addig hátul volt, az előre került, vagyis hogy az, amit a tanítás a marketing intézetben nagyon komoly óraszámot tudtam vállalni, és az még éveken át ment. Majd ott különböző változások történtek, és én elkezdtem különböző kutatási programoknak a kommunikációjával foglalkozni, ami egyszerűen arról szól, hogy ha megnyert valaki mondjuk egy 1 milliárd forintos, ne dobjuk el a súlyokat olyan messzire, mondjuk legyen egy 500 millió forintos kutatási program, annak általában mindig volt egy olyan fejezete, hogy az ott elért eredményeket a közvéleménnyel meg kell ismertetni. És én azt a feladatot vállaltam, hogy ezt a munkát elvégzem. És nagyon sok, és erre mondtam azt, hogy a fiatal emberek között is, meg hát az idősebb tudósok között is nagyon sok olyan társra leltem ebben a kommunikációs munkában, akik kitűnően el tudták mondani azt, hogy milyen kutatási tennivalóknak tettek eleget, és miket értek el. Akár a vízkutatásban volt ilyen, vagy akár a környezetvédelemmel kapcsolatban, hogy az olmot ónra hogyan lehet fölváltani, az anyagtudományi karnak volt ilyen kutatása. Vagy például, ami mind a mai napig tart, csak gondolják el a kedves hallgatók, hogy másfél évtizeddel ezelőtt elindult egy olyan kutatás, ami a kritikus anyagokról szólt, a kritikel ez volt a neve, és ilyen kritikus anyagoknak a zöme az az akkumulátorgyártáshoz szükséges, tehát a lítium, vagy a telefongyártáshoz, a germánium, és így tovább. És akkor azt vizsgálták, hogy kik, mikor, hol találtak meg Magyarországon ilyen anyagokat. Ugyanis nincs információnk, illetve nem volt információnk, most már azért sokkal több van, hogy mondjuk Rudabányán, amikor a vasércet bányázták, hát akkor a vasérc volt a fontos. Kit érdekelt akkor a lítium, vagy a nem tudom én, bármelyik ilyen alkáli földfém? És akkor előkeresték ezeket a dokumentumokat, és akkor ott kiderült, hogy hát ebből is van egy kicsi, itt is van ilyen, ott is van olyan, ami most egyébként aranyárban van, ha szabad ezt mondani, mert hát a világon elérhetetlen részről nem beszélve, és így tovább, tehát hogy mivel rendelkezünk mi? És ezek a kritikus anyagok, mint hogy a mindennapi életünkben, hiszen itt, hogyha most ebben a stúdióban körülnézünk, hát tele van olyan anyaggal, amik működtetik ezt a rendszert, amit hát ilyen informatikának nevezünk, mondjuk. És akkor így történt az, hogy én ezekben a kutatásokban ilyen, hogy csatolt fájként vettem részt, vagyis közreadtam ezeket az eredményeket. A saját csatornáimon keresztül, vagyis a saját kapcsolataimon keresztül.
De ezzel párhuzamosan te Lions alapító tag is voltál, vagy
nem, alapító tag nem voltam, csak bekapcsolódtam a Lions szervezet munkát, és akkor voltam az első Miskolci Lions Clubnak az elnöke, és azután pedig 2 évig voltam ennek a szervezetnek, a Lions szervezetnek a sajtóreferense.
De ugyanígy voltál a Magyar Akadémiai Bizottságnak itt a területi.
Igen. Az is, hát az meg azért volt, mert engem nem tanított Rósz András professzor egyetemistaként, de én tudtam, hogy hát az a fiatalember arról sokat beszélnek, és tudtuk, hogy azért. Azért úgy lehetett tudni, hogy kik vannak ott, akik olyan nagyon jó fejek. És akkor egyszer fölhívott engem a Rose professzor, hogy tudnék-e segíteni, vagy bekapcsolódnék-e a Miskolci Akadémiai Bizottságnak a munkájába. Hát persze, természetesen. Hát ez a legjobb tennivalók közé tartozik, és akkor ott sokféle ügyködésben vettem részt, ami nekem nagyon jó volt, nagyon jó érzésekkel járt.
És ezzel párhuzamosan, vagy ezek után jött az, hogy te írtad a könyveidet?
Ja, hát igen, az, amit mondtam az imént, ez a, hogy rengeteg információ, ami nem kapott nyomdafestéket, ez persze azt kívánta, hogy valahogyan papírra kerüljön. Ez volt az egyik része a dolgoknak. A másik része, hogy megszülettek az unokáim, akik ültek a másik oldalán az asztalnak, és akkor azt mondták, hogy papa, mesélj. És akkor hát persze, hát én megtanultam beszélni viszonylag pontosan, tehát a rádióban az ember megtanulja azt, hogy most akkor még van 10 másodperc, még akkor valamit kell mondani, vagy hogy kell lezárni. Hát vannak fogások, amiket az ember úgymond megtanul beszélni. És akkor én gyorsan összeszedtem magam, és összekapartam egy mesét mondjuk a fejemben. És akkor a következő nap már egy újabb mesét kellett elmondani, és akkor egyszer csak kiderült, hogy hát talán lehet, hogy az én fantáziámból, meg azért is, mert a rendelés az nem úgy hangzott ám, hanem ott annak voltak különböző paraméterei, és akkor én ezt igyekeztem. Utána már csak annyit kellett csinálni, hogy jöttem haza a vonaton, és akkor leírtam. Ezt most nagyon nagy képen hangzik, de valójában így vagy, a meséknek a jelentős hányada az így született meg. És akkor rájöttem, hogy ez nem csak az én unokámnak, az egyiknek, meg a másiknak, meg a harmadiknak jelenthet élményt, hanem elképzelhető, hogy még van másik gyerek is. És akkor a Nemzeti Kulturális Alapnál sikerült pályázatot nyernem az egyikkel is, meg a másikkal is, és akkor így került a könyvesboltokba, azután pedig beszélgettem valakivel, egy nyilván olyan emberrel, aki ebből a baráti körből való, és aki szintén kohomérnök, és mondta, hogy hát borzasztó dolog, hogy egyszerűen nem tudják megszólítani a gyerekeket bizonyos szakmákban. Mondjuk például az öntészeti szakmában. Pedig hát itt, ha körülnézünk, a világban nagyon kevés olyan szakma van, ahol a régi anyagokat újból föl lehet dolgozni, és egy új formát lehet nekik adni. Ilyen mondjuk az üveggyártás, hogy az üveget összegyűjtjük, és akkor ezt megolvasztjuk, és akkor most nem pohár lesz belőle, hanem mondjuk egy üvegtábla. De ugyanilyen az öntészet, vagyis hogy az alumínium, kidobott alumíniumot azt össze lehet forgácsolni, darabokra lehet őrölni, és akkor abból lehet a legnemesebb és a legjobb célra használatos öntvényt, vagy a rézről, a bronzról már nem is beszélek, és autó, ajtókilincset, vagy nem tudom, én mindenféle kütyüt lehet gyártani. És, de nincs hozzá ember, nincs hozzá szakértő ember. És akkor én azt gondoltam, hogy hát ez egy olyan gyönyörű szakma. Tehát, hogy ezt meg kellene ismertetni a gyerekekkel, mert azon kívül, hogy egy mikrofont lehet szorongatni, és bele lehet énekelni a legújabb slágert, még van más is a világban, ami hasznos és jó. És így akkor megírtam a Gorilla című könyvet, és ez nagyon jól esett, hogy ezt megcsinálhattam.
Gorilla, mi ez a szó?
Hát ez egy olyan alkalmatosság, amit ma már nem csinálnak. A könyv arról szól, hogy valaki, egy nagy szabású ember, aki ennek a szakmának a képviselője volt, az hagyatékként egy aranytömb mellett ennek a gorillának a leírását is megadja. Ez a gorilla az nem más, lehet, hogy mert tehát a fiatal ember vagy gyerekkorodban még azért te is szaladgáltál ilyennel, ez egy kerék, amit pálcával irányít az ember. És akkor hajtogatja, az tud magától is, kiváltképp, ha lejtő van, irányítja, szabályozza a mozgását, és a leglényegesebb ebben, hogy futni kell, rohanni kell a kerék után. Ilyen nincs ma már. Miért nincs? Hát azért nincs, mert nincs tere a gyerekeknek, hogy rohanjanak. Hol látsz te olyat, hogy nem ordítanak rá a gyerekre, hogy állj meg ott az utca végén, fékezz a kis kerékpároddal vagy amivel, mert ott épp jön egy autó. Tehát ahol van egy sima felület, ott biztos, hogy vagy autók járnak, vagy motorkerékpárok járnak, és itt, tehát, és na ez a gorilla. Én nagyon örülnék annak, hogyha a gyerekeknek lehetne ilyeneket ajándékozni, a telefont nyomkodják.
Most mivel foglalkozol? Mi tölti ki napjaidat?
Hát most épp tegnap előtt fejeztem be egy könyvet, azért nagyon jó. Szerettem volna, hogyha a könyvhétre megjelenik, de hát már nem fog megjelenni. Majd a könyvtári napokra egy lótakarója az lesz a címe, és ez az, ami nagyon foglalkoztat, mert hát amikor készen van valami, az ember nézeget csiszolgatja, keresgéli a hibákat benne, jó ez így, nem jó ez így, oda adja másoknak elolvasni, a kiadó az már megvan hozzá, és ez a regény, ez valószínűleg olyan októberre már az üzletekbe lehet.
Azt elárulod, hogy miről szól röviden?
Ez egy házaspárról szól, akik a rendszerváltás idején különböző kalandokon mennek át. Ahhoz, hogy megértsük az ő helyzetüket, vissza kell menni körülbelül 10 évet, és hogy megértsük azt az időszakot, előre kell menni megint 10 évet. Tehát körülbelül egy ilyen 2 évtizedet ölel át. Ezek az emberek, ezek vesztesei is, meg győztesei is ennek a változásnak, amit mi rendszerváltásnak hívunk. Mindenféle politikai dokumentumok készültek erről az időszakról, és nagyon jól megörökítették őket, azt gondolom, különböző kamerák és a nagy felszólalásokat rögzítő rádiós műsorok, meg vitákat rögzítő rádiós műsorok. Az már jóval kevesebb teret kapott, hogy mit éltek át az emberek ebben az időszakban. Hogyan élték át ezt az időszakot, amit rendszerváltozásnak hívnak. És én ott kellős közepén voltam ennek a dolognak. De hogy voltak ezzel azok az emberek, akik hát részesei voltak, vagy vívői voltak, de nem az elején voltak ennek a változásnak.
Na hát akkor ezt várjuk, hogy megjelenjen, mert ez már nem mese, mert közben felnőttek az unokái. Mondhatjuk ezt.
Nagyobbacskák.
Nagyobbacskák. Gyuska, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a diskurzust. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Szabó Lőrinc irodalmi díjat vehetett át Miskolcváros napján Hajnal József, a Magyar Rádió korábbi miskolci stúdiójának vezetője, a Szolnok megyei Néplap főszerkesztője, a Miskolci Egyetem oktatója, az utóbbi években könyveket is írt, vagyis egész életében a kommunikációval foglalkozott. Vele beszélgettem ebben az órában.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Zakariás könyve 5. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Azután ismét felemeltem a szemeimet, és láttam, hogy íme egy könyvtekercs repül. Könnyű repülők szoktak nagy, hosszú és széles reklámszalagot húzni maguk után. Az igében nem erről van szó, hanem egy repülő könyvtekercsről, mely magától repül. Mérete nagy, 10 méter hosszú és 5 méter széles. Ez a könyvtekercs úgy repült, mint egy madár. A Zakariásnak Isten mutatta meg ezt a repülő könyvtekercset. Sőt, meg is magyarázza, hogy mit jelent. Ez az az átok, amely kihat az egész föld színére. Ez a repülő könyvtekercs a földre kiterjedő átkot jelenti. Na is, mondanák sokan. Igen, ám csak, hogy ez a könyvtekercs Isten szava, igéje. Vagyis ez azt jelenti, hogy amit a repülő könyvtekercs jelent, az be is fog következni. Ezt maga az Úr mondja, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni. Aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Tehát azokról van szó, akik lopnak és hamisan esküsznek. Mindenkiről szól, aki lop és hamisan esküszik. Az igazságtalanság és a korrupció el kell, hogy tűnjön. Ez nem csak arra az időre szól, amikor Zakariás prófétált, hanem a mostani időkről is. Igen ám, de egy átok profécia nem valami reményteljes tudósítás. Mégis reménykedve tekintsünk rá. Zakariásnak ez a 6. éjszakai látomása reménységgel tölti el Izraelt a fogság után. Az a legfontosabb most, hogy visszatérjenek Kánaán földjére. Izraelnek az a reménysége e profécia alapján, hogy Isten gondoskodik arról, hogy földükről eltűnjön a jogtalanság és a korrupció. Ez úgy történik meg, hogy Isten előzi a tolvajokat és az Isten és emberek ellen való vétkes esküdözőket. A Bibliában olvashatjuk azt a történetet, amikor Jezábel királynő ráveszi a férjét, Aháb királyt, hogy orozza el Nábót szőlőjét. Két hamis tanú azt vallja, hogy Nábót szidalmazta az Istent és a királyt, és megkövezik. Így a szőlője a királyé lesz. Nagyon sok országban szokás hamis tanúkat állítani. Így még inkább kisemmizik a szegényeket. Isten azonban nem tűri el a hazugságot, a hamis esküvéseket és a lopást. Isten vissza akarja állítani Izraelt, és ezt Izrael is kell, hogy lássa. Az Úr nem tűri el, hogy közöttük alattomos, hazug és tolvaj emberek legyenek. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csumai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.